She shoots, she scores.
Sziasztok, ez itt a She Shoots, She Scores első adása. Ez egy női focis podcast, az első Magyarországon. Állandó vendégem és társam Sóvári Ádám lesz.
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
Én pedig Szőlősi Lili vagyok, és hát mivel ez egy első adás, szeretnénk először egy kicsit úgy bemutatkozni, elmondani, hogy mire is gondoltunk itt, miről lesz szó. Mint ahogy ezt mondtam, ez Magyarország első női focis podcastja, és igazából azért választottuk ezt a témát, mert úgy gondoljuk, hogy azért láthattuk Nyugat-Európában, hogy mekkora népszerűsége van a női futballnak az elmúlt egy-két évben, mekkora robbanásszerű változás ment végbe, és azt gondoljuk, hogy Magyarországon is jó lenne, hogyha valamilyen változás megtörténne, és egyre többen néznék a focit, és követnék a női focit, ezt a szakágat is. És mi úgy gondoljuk, hogy rátermettek vagyunk a feladatra, hogy egy kicsit beszéljünk nektek róla, beszámoljunk az eseményekről, és egy kicsit népszerűsítsük ezt a szakágot.
Reméljük, hogy rátermettek leszünk. Egyébként, ha már így a nagy boom, így tavaly előttről, én még úgymond friss női focis szurkoló, rajongó vagyok. Én is körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdtem el nézni a női focit, és egyből azt mondhatom szerintem, hogy beszippantott. Nem tudom, most belemenjünk-e, hogy ez hogy történt, vagy mi történt.
Szerintem jó egy első ilyen nagy élmény, esemény, amire emléksz, aztán persze majd én is elmondom itt a kis történeteimet.
Én a 21-es szezonban, azt tudni illik rólam, hogy én Arsenal szurkoló voltam, vagyok, és leszek is valószínűleg nagyon sokáig még.
Milyen szép.
És az Arsenalnak a női csapata, az ugye az angol bajnokságban vitézkedik, és volt egy időszak, mikor nekem nagyon sok posztot feldobott a Twitter az Arsenalnak a női csapatával kapcsolatban, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor nézzünk bele, mert nagyon tetszett az, hogy van felépítve a női foci, meg egyre nagyobb promotálás kapott, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor nézzük bele, és egyből be is szippantott. És azt hiszem, a legnagyobb változás az a 22-es Európa-bajnokság volt, amit az elejétől a végéig végigkövettem, és ott szerintem a teljes változást, hogy onnantól kezdve napi szinten követem minden platformon, minden szinten, az Chloe Kelly-nek volt a gólja, amit a németek ellen lőtt a 110x. percben.
Sokadik volt, az már sokadik.
Az egy nagyon ikonikus és ominózus pillanat volt, és én amúgy is az angoloknak szurkolok így nemzetközi versenyeken.
Micsoda meglepetés?
Nagyobb nemzetközi versenyeken, és ott indult el szerintem valami, úgyhogy hát már lassan már most így 2 éve, hogy követem. Napi szinten.
És amúgy nem volt nehézséged azzal, hogy kövessed a meccseket? Mert azért én egy kicsit régebb óta követem, és voltak bajok.
Szerencsére én már pont abba az időszakba estem bele, ahol már egészen könnyen lehetett YouTube-on, illetve most már hál' Istennek ugye DAZN-nak a platformján követni ingyenesen a meccseket. Ezt hozzáteszem, hogy ez egy óriási nagy áldás, hogy bárki, aki esetleg most kezdené el a női focit követni, annak nagyon ajánljuk, hogy keresse fel a DAZN honlapját, mert egy regisztrációval ingyen tudja nézni az angol bajnokságot, a németet,
a spanyolt,
és
azt hiszem az olaszt is. Igen, a franciából is vannak meccsek, sőt, még azt hiszem a Saudi ligából is, hogyha igen. Ott esetleg az olajosabb bajnokságot követnétek, hogyha a férfiből nem azt néznétek. Azért én egy kicsit régebb óta követem a női futballt, de azt hiszem, hogyha már így Ádám ennyire bevallotta, hogy kinek szurkol, úgy is érezni fogjátok. Tehát, hogy én nem tudom letagadni, hogy Barcelona szurkoló vagyok már egy jó pár éve, és mégsem egy barcelonás élmény az első, ami számomra a női futball. Horvátországban nyaraltunk a családdal, és ott a hotelben fogtuk a német adókat is, és éppen Európa-bajnokság volt, hogyha jól tudom, a 2015-ös, vagy 13-as, most ezt már meg nem mondom nektek, 2013-ban volt azt hiszem Európa-bajnokság inkább, így a matematika tudásom erre enged következtetni, igen. Tehát hogy 2013 Európa-bajnokság, és pont egy német meccset láttam, de hogy ez még az a csapat volt, amiben Szília Sasics volt, és persze Marozsán Jennifer, aki annyi embernek, főleg magyaroknak egy óriási ikon, és én ott láttam először női focit, és valahogy ugyanúgy leültem megnézni, mint ahogy egy bármilyen foci meccset leültem volna. És engem nagyon bevonzott, és mégse tudtam utána semmit nézni, mert hát Magyarországon ugye minek is mutattak volna női futballt. De utána meg tisztán emlékszem, hogy voltak ilyen bajnokok ligája kieséses párharcok, amikre néha rábukkantam, de mégse úgy igazán. Például amikor Alex Morgan egy fél évet játszott a Lyonban, az nekem nagy élmény volt, mert az egyik kedvenc játékosom volt jó ideig, és akkor éppen Jakab Zsadát pedig a Wolfsburgban játszott, és pont egymás ellen játszott ez a két csapat. Tehát, hogy nekem inkább ezek az első emlékek, és utána hát persze természetesen Budapesten rendezték a BL döntőt, ami azért annyira nem jó emlék, zárójel bezárva. De hogy amúgy ez nekem mégis csak egy nagyon szép kezdet volt, hogy 2019-ben láttam a Barszát itt, azt a Barszát, és azt annak a Barszának az alapját, aki most gyakorlatilag szétveri a világot.
Amúgy ott rákapcsolódva a 19-es döntőre, sokan voltak a grupamában?
Sokan voltak, nagyon sokan voltak. Én ahogy figyeltem, nagyjából egy telt ház volt. Ugye a grupam az ilyen 20 000-es. A katalánok nagyon hangosak voltak, azért viszonylag közel ültünk hozzájuk, és hát azért a Lyon nyert 4-1-re. Sajnos. De nem baj, ez valami nagyon szépnek volt a kezdete, és tényleg szinte telt ház volt, tehát hogy ezt nagyon jó volt látni, nyilván azért is volt ez, mert a Barcelona játszott, és sok Barcelona szurkoló kiment. De ahol több Barcelona szurkoló volt, az a 2022-es Barcelona-Wolfsburg meccs, ami azóta is világrekord a női fociban, és én is ott ültem a harmadik karéban.
Hoppá.
Az nekem egy óriási élmény volt. Lehet, hogy Arsenal meccs is szép dolog, de szerintem egy 90 000-nél is több nézőt számláló Camp Nou, és annyira hangosak voltak a játékosok. Én annyi voltam több férfi meccsen is, de ennyire a szurkolók nem tettek ki magukért. Tehát, hogy ez nekem elképesztő volt. De talán ennyit is az első emlékeinkről, még biztosan szóba kerül majd a következő adásokban, hogy mire emlékszünk és mire nem. Mert azért mi se vagyunk olyanok, hogy mindent tudunk a női futballról, nem szeretnénk ezt bárkivel elhitetni. Inkább térjünk át arra, hogy milyen lesz a műsor felépítése. Röviden, mert úgyis majd látjátok és halljátok, az első blokkunk az általában majd a magyar focival foglalkozik, ezután fogunk áttérni a nemzetközi futballra, és mivel azért a női futballnak az ismertsége nem túl nagy az országban, ezért azt gondoltuk, hogy minden adásban majd azért kivesézünk egy-egy legendás játékost. És szerintem vágjunk is bele, jöjjön az első blokk, az első komoly témánk, ami a magyar válogatott ezúttal, hiszen válogatott szünetet tartottak.
Így van, így van. Ugye ezeket múlt héten tartották. Ezt a műsort ugye 13-án, április 13-án vesszük fel, és múlt héten európai bajnoki selejtezőt tartottak. Magyarország jelenleg a B-ligában vitézkedik, játszik. És egy csoportban vagyunk Svájccal, Törökországgal és Azerbajdzsánnal. Itt szerintem kezdjünk azzal, hogy új edzője van a magyar válogatottnak.
Fontos Margaret téma.
Kratz. Ezzel még egyelőre nem vagyunk.
Igen, a német tudásunk egy kicsit gyér, szóval nézzétek el nekünk. Kratz lesz azt hiszem mostantól nálunk.
Helyett Szarvas Alexandra lett a magyar válogatottnak a szövetségi kapitánya. Ő ugye U19-es edzője volt a női válogatottnak, és viszonylag tényleg még friss a kinevezésben, mert márciusban nevezték ki.
Igen, és azért Szarvas Alexandráról azt elmondanám, hogy neki volt egy elég komoly játékos karrierje, és még mindig egy nagyon-nagyon fiatal hölgy, aki például a Bayern Münchenben is játszott, azért ezt érdemes megemlíteni. És azért ő egyértelműen a feltörekvő edzőgenerációnak a tagja. Nagyon sokat látnak bele, nem véletlenül a szakmában, mert egy nagyon tehetséges edző, aki mondjuk a prolicenszét is meg fogja szerezni, reméljük, az elkövetkezendő hónapokban, hiszen felkerült az UEFA-nak a listájára. Tehát, hogy egy nagyon profi szemlélettel rendelkező edző, ezt majd azért a következőkben is, ahogy tárgyaljuk a témát, ki fog jönni szerintem. Tehát, hogy szerintem ez egy jó döntés volt. Persze nem szeretnék nagy értéket, ítéletet hozni, hiszen nem látok bele a döntéshozatalba és hasonlókba, de egyértelmű, hogy ez egy jó vonal, hogy egy magyar edző, aki mégiscsak nemzetközi szinten jegyzett csapatban is játszott.
Igen, egyelőre meglátjuk, hogy fog majd a jövő alakulni. Egyelőre két mérkőzést játszott le a magyar válogatott múlt héten. Azerbajdzsán ellen egy 1-1-et sikerült összehozni, illetve Törökország ellen sajnálatos módon kikaptunk 2-1-re. Igen, ahogy ezt halljátok, arra gondolhattok esetleg, hogy Szaros Alexandra nem feltétlen a legjobb kezdést adta a magyar válogatottnak, de talán egyelőre még nem kellene feltétlen pálcát törni felette. Én úgy gondolom, hogy egy picit talán időt kell neki adni, mint egyébként minden válogatott edzőnek, ez most legyen férfi, vagy női válogatott. Ugye majd mindjárt visszatérünk az Azerbajdzsán, illetve a Törökország elleni két mérkőzésre. A következő két mérkőzésünk az májusban lesz, illetve június elején Svájc ellen, először idegenben, aztán otthon. Ezt mondanánk talán a két legnehezebb mérkőzésnek. Itt kellene majd szerintem megnézni, hogy mit tud gyújtani a magyar válogatott.
Amit még azért a válogatottról tudni kell, vagy tudni illik, hogy az elmúlt Nemzetek Ligája szereplés az szerintem parádés volt. Így nagyon magasan van a léc, és azért ez is nagyon megnehezíti itt a dolgokat, hogy a playoffra eljutott a csapat, és második lett Írország mögött, és szerintem több, mint korrekt teljesítményt nyújtott. Többet is, mint amit vártunk. Így ezért nagyon nehéz, de azt láthatjuk a játékosoknál, hogy hányan játszanak külföldön, és hányan játszanak komoly csapatokban, mert azért az, hogy Németh Diana a télen a Wolfsburgba igazolt, azt hiszem talán az a legnagyobb durranás. Igen. Olyan szempontból, hogy természetesen egy fiatal játékosról beszélünk, őt én mindenképpen kiemelném, mert hogyha hosszú távon a német csapat vele tervez, az szenzációs. Tehát, hogy biztosan látnak benne valamit, és én ennek nagyon tudok örülni, hogy egyre több játékos játszik külföldön, de itt gondolhatunk Turányira, aki a Leverkusenben játszik. Vagy Csiszára és Fördősre, akik az Interben. Vagy hogyha azt nézzük, van egy BL résztvevő játékosunk Csiki Anna személyében.
És ezen aki kívül szintén is még nagyon fiatal.
Igen, tehát hogy nagyon ígéretesnek gondolom a magyar válogatottnak a jövőjét, és elmondhatjuk azt, hogy egyre fejlődik a szakág itthon is, és külföldön is. És talán inkább úgy kéne nézni, hogy visszatérjünk itt a két mérkőzésre, azt az egész szituációt, hogy ehhez idő kell, és a válogatottnál van a legkevesebb ideje egy edzőnek, hogy valamit összehozzon. És azt is szeretném kiemelni, hogy azért a kapott góljaink azok egyéni hibákból jöttek. Amit nem szeretném senkire ráhúzni a vizes lepedőt, mert szerintem ez mindenkivel előfordul. És olyan szempontból is, hogy soha nem tudjuk, hogy milyen körülmények között, mármint, hogy milyen, tegyük fel, mentális állapotban, vagy fizikális állapotban van a játékos, csak azt látjuk, hogy mit csinál a pályán.
Igen, ezt ugye kiemelte a Szaros Alexandra is, hogy azt látta, így mióta átvette az együttest, vagyis hát a válogatottat, hogy egyelőre úgy érzi, hogy elsősorban a mentális problémákat kellene kiküszöbölni a csapaton belül.
És ez megint egy nagyon hosszú folyamat, ami persze időt igényel, tehát hogy szerintem adjunk a lányoknak sok-sok időt, mert megérdemlik, mert már bizonyítottak. Persze a Nemzetek Ligája playoff nem nézett ki jól, mert ez két nagyon sima vereség volt Belgium ellen. Azért azt kiemelném, hogy az A és a B liga között nagyon komoly különbségek vannak, és ezt láthattuk most, és szerintem inkább azt kell kiemelni, hogy mondjuk az egyéni hibák miatt nem láthattuk azt, hogy pontosan milyen taktikát szeretne a válogatott megvalósítani, és hogy mi is az, amit valóban szeretne ez a csapat, és hogy valóban mi van ebben a válogatottban. Mert az Azerbajdzsán ellen vezettünk, és utána egy 11-esből jött a válasz, az nagyon demoralizáló.
Törökország ellen is ugyanígy vezettünk, egészen a 80. percig, és utána kaptunk 2 gólt.
Igen,
a 80-ban, meg a 87-ben.
Ott is az volt a nagyon kár, hogy azért az első fél időben mennyi helyzete volt a válogatottnak, és utána a második fél időben szinte semmi, tehát hogy a helyzet kihasználás is egy olyan dolog, amivel mindkét mérkőzésen volt probléma, de ezek kiköszöbölhető problémák. Ezek néha ilyen napi formákból jönnek, és nem abból, hogy mondjuk egy edző nem tud sokat, vagy még nem jutott el odáig a csapattal. Szóval én azt mondom, adjunk időt Szarvas Alexandrának, és adjunk időt a válogatottnak. És talán ezzel át is térhetünk az EB kvalifikációs rendszerére, hiszen ez megváltozott, és át is evezhetünk nemzetközi vizekre. Azért azt emeljük ki, hogy a B-ligából kijutni most így ezzel az új rendszerrel borzalmasan nehéz,
igen. Hát a C-ligából meg főleg.
Jó, hát az per pillanat nem a mi problémánk.
Mi problémánk, igen.
Ilyenkor ezt ilyen finoman kihagyjuk.
Majd azt tervezzük, remélhetőleg meg fog valósulni, hogy szeretnénk kitenni ide egy képet arról, hogy hogyan lehet az A-ligából, a B-ligából, illetve a C-ligából kijutni az Európa-bajnokságra. Egy picit bonyolultnak tűnik először, de egyébként én azt gondolom, ezt pont most beszéltük Lilivel a podcast felvétele előtt, hogyha megnézed, és végig tanulmányozod, hogy mik az esélyek, meg mik a lehetőségek, egyébként szerintem ez egy jó ötlet.
Van benne valami, nem mondom, hogy nem, nyilván vannak érvek és ellenérvek, azért biztos vagyok benne, hogy a komolyabb válogatottak nem akartak 10-0-ás meccseket játszani, és mondjuk azért sajnálom Azerbajdzsán pont a mi csoportunkban van, Azerbajdzsánba elrepülni, hogy utána 10-0-ra megverjék az azeri csapatot, aminek nem túl sok szakmai értéke van, ellenben ugyanúgy veszélyes egy játékosnak a plusz 90 perc, és a többi, eleve nagyon sok meccs van, és akkor gondolom én, hogy már a nagy csapatok inkább játszottak volna komolyabb mérkőzéseket. Igen. Tehát, hogy ez például egy nagyon pozitív dolog, nem mondom, hogy így mondjuk a magyar válogatott, mert én például szeretek válogatott meccsre járni, ajánlom, hogy ti is jöjjetek majd. A júniusi meccsünk az MTK stadionjában lesz, az új Hidegkuti Nándor stadionban, itt van Pesten, biztos, hogy egy jó időpontban is lesz, tehát, hogy szerintem ez egy nagyon jó mérkőzés lesz, pont Svájc ellen, egy komoly csapat ellen, hogy láthassuk a lányainkat, de a kitérőtől eltérve az igazság, hogy így a világ legjobbjai nem jönnek el a kis országokba, nem jönnek el Budapestre, nem mennek el Azerbajdzsánba, és én pár évvel ezelőtt nagy örömmel konstatáltam, hogy Alexia Putellas ide jön Magyarországra, hát elképesztő volt, és láttam, és lepacsizott velem, a mezét is ide adta, lehet, hogy azóta a falamon van, nem tudom, és hogy ez egy óriási élmény volt nekem, és még inkább arra sarkalt, hogy nézzem a női focit, és kövessem. És most ezek a lehetőségek nincsenek így meg, hogy a B-ligában van a válogatott.
Igen, viszont a pozitívum pedig az, hogy az A-ligás meccsek viszont nagyon-nagyon jó iramú és magas minőségű meccsek szerintem.
Ez igaz.
Az valóban igaz, hogy ez nem tudom, hogy mennyire tesz jót mondjuk a kisebb válogatottaknál a focinak, a női focinak a népszerűségének, hogy mondjuk most valljuk be, nem sokan szeretnének kimenni egy Magyarország-Azerbajdzsán mérkőzésre.
Ez benne van. Igen, ez így van.
Ha mondjuk egy Spanyolország jönne, vagy egy Franciaország, vagy egy Anglia, azt valóban szerintem is sokkal többen néznék meg nagyobb lenne a népszerűsége is. Itt az A-ligában szerintem nagyon jó mérkőzések lesznek, ugye már most is volt egy...
Micsoda meccsek voltak?
Igen, ugye igen. Volt egy angol-svéd...
Egy svéd-francia. Jó, hát a spanyoloknak könnyű csoportjuk lett, ők, hogy így mondjam, bemákolták ezt a csoportot. azért nem mondanám, hogy ők egy nehéz csoportot kaptak így. Bár ugye pont ez a lényeg, hogy az A-ligában még az idézőjelesen gyenge meccsek is sokkal jobbak, mint hogyha B-ligás csapatokkal játszanának a csapatok. Igen. Most a spanyoloknak ez a belga csedán, jó, hát nem mondom, hogy utána nem örültem, hogy pont egy olyan Alexia gólpassz volt, ami hivatalosan nem gólpassz, de ez nem sok mindenkit érdekel. Az a sarkazás, az varázslatos volt. Ha nem láttátok, akkor nézzétek meg.
Remélhetőleg sikerül.
Remélhetőleg nem sértünk meg minden jogot, és emiatt nem törölnek le minden lehetséges felületről a podcastunkat, de majd hát, ha ti is láthatjátok, ha máshogy nem, akkor képekben kirakjuk, szépen gyorsan, vagy egy linket berakunk a leírásba, és akkor semmilyen jogot nem sértünk, de ezt még majd meglátjátok, hogy lesz-e itt videó, vagy sem. Igen, és hát ugye a halálcsoport. Anglia, Svédország, Franciaország, Írország.
Írország, igen.
Az első gondolatom, szegény írek. Én szimpatizálok az írekkel, és nagyon sajnáltam őket, tehát, hogy ennél rosszabb csoportot gyakorlatilag keresve nem találtak volna nekik.
Hát igen, ugye az angolok is...
Hát ráfaragtak, amúgy. Igen. Meg itt szerintem ebben a csoportban mindenki szomorú. Tehát igen, nincsen tehát... csapat, aki ennek örülne.
Igen, igen. Most, és akkor így válasszátok ki, hogy jó, az írek valószínűleg tényleg...
Szerencsétlenek. Akár nulla ponttal kizukhatnak.
Nulla ponttal, de hogy az, tehát a harmadiktól az első helyig, az szinte bárki élet.
Hát, hogyha azt nézzük, hogy az angolok leigszeltek a svédekkel a Wembleyben, megint ugye a Wembleyben 60 ezer néző kilátogatott, azért ez nagyon komoly szám szerintem, és utána meg a svédek kikaptak a franciáktól. Igen. Tehát, hogy itt, hogy mi lesz, azt nem tudom. Ilyen körbeverést még a harmadik csoportunkban láthatunk, az olasz, norvég, holland, finn csoport, hát ez valami parádé. Tehát ugye az első körben, amikor így néztem, mondom, az olaszok megverték a hollandokat, tessék, és utána látom a következő fordulóban, hogy megint minden borult.
És most jelenleg 3 ponttal áll mindenki egy
így is, hát így
után,
a legjobb, nem? Tehát, hogy így a legszebb, ez a legkiegyenlítettebb, tehát, hogy tényleg ez a pozitív része ennek a csoport leosztásnak, meg ennek az egész ligás dolognak, hogy a közvetlen riválishoz lehet magukat mérni a csapatoknak. Szorosak a meccsek, izgalmasak.
Vagy lehet az, ami a spanyoloknak összejött.
Jó, hát az vakszerencse, ahogy
ugye ők a dánokkal, a csehekkel, illetve a belgákkal kerültek egy csoportba.
A csehek vezettek ellenük.
Igen, a belgákat viszont
simán verték.
Simán 0-7-re.
Az nagyon csúnya. A spanyolok nagyon csúnyán meg tudják az ellenfeléket verni, nem hálás dolog ellenük játszani, azt mondanám. Főleg, amikor van kedvük játszani a spanyoloknak. De talán, ami még érdekesebb az EB-kvalinál, az a bajnokok ligája.
Az a bajnokok ligája.
Igen. És már nagyon komoly résznél tartunk, tehát, hogy ez itt már nem az ilyen himi-humi csoportkör, ami ugye majd jövőre megint nem lesz, tehát, hogy itt a bajnokok ligájában mindenhol mindent megvariálnak, de ezt majd jövőre tárgyaljuk ki. Szerintem kezdjünk a Barcelona Chelsea-vel, mert amúgy ez a felső ág, tehát, hogy aki ebből a párharcból kiút...
Már egyébként az elődöntőben járunk. Igen. A férfi BL-el ellentétben már itt már a legjobb 4 megvan.
Igen, igen, igen. Hát ugye Barcelona, Chelsea, Lyon és PSG, és a Barcelona-Chelsea párharca lesz a hazai csapat a döntőben, amit Bilbaóban rendeznek.
És ezeket, hát ugye mi mondtam, hogy 13-án vesszük fel, mához egy hétre szombaton fogják lejátszani.
Így igaz. Tehát, hogy 20-án.
Igen.
Hogyha az emelt matek úgy tűnik, hogy meghozta a gyümölcsét, 20-án sikerült kiszámolni, 13 meg 7, varázslatos. Oké, tehát, hogy 20-án játsszák az odavágót, és majd 27-28-án a visszavágókat, tehát, igen. Hogy egyből jönnek a meccsek, és azt kell tudni a Barcelona-Chelsea párharcról, egyrészt, hogy amúgy a két nagy stadionban játsszák a mérkőzést, tehát, hogy az Estadi Lluís Companys-ban játsszák ez a Barcelonának a stadionja, per pillanat a Montjuïc-en. Úgy játsszák az odavágót, ez egy nagyjából egy ilyen 40 ezres befogadó képességű stadion, amúgy szerintem nagyon szép, nem egy Camp Nou, de na, azért mégiscsak valami. És a Chelsea-nél pedig a Stamford Bridge-en lesz a visszavágó, tehát hogy ez szerintem ennél jobbat kitalálni se lehetne. És azt is tudjuk, hogy ez a tavalyi elődöntős párharc ugyancsak. Meg persze azt is, hogy volt egy pár évvel ezelőtt egy BL döntő, ahol pontosan ez a párharc volt. Azt hiszem, hogy mi inkább a tavalyi párharchoz hasonlót fogunk látni. De aztán ki tudja, persze, bármi lehet, főleg azért, mert mindkét oldalon komoly hiányzók vannak.
Ugye tavaly egy 0-1 lett idegenben a Barcelonának, és otthon pedig 1-1
lett, játszottak. Igen, és a Barca gólját Hans előtte mindkét meccsen, és Rejten lőtte
a másikat.
Chelsea-nek az egyetlen egy kis gólocskáját, amivel nem álltak messze a továbbjutástól, tegyük hozzá. Tehát, hogy sok a hiányzó. Azt hiszem, talán, jó, hát elfogult vagyok, de ennyire nem nyilvánvaló, hogy Sam Kerr a legnagyobb hiányzó ebben a párharcban.
Ezt szerintem kimondhatjuk.
Igen, tehát, hogy ez a top 3-as kategória játékosból Sam Kerr a világon. Én ezt megmerem kockáztatni. És az, hogy nincsen ott a Chelsea-ben, és az, hogy még Mia Fischer is kidőlt, aki amúgy, amikor éppen Kerr nem játszott, akkor szerintem parádésan muzsikált, és így gyakorlatilag nem maradt centere a Chelsea-nek, az óriási érvágás.
Igen, itt a Chelsea-nél szerintem egyelőre még azt lehet mondani, hogy Mayra Mirazzel egészen jól jártak. Ugye őt igazolták most Kerr helyére.
Potom félmillióért.
Potom félmillióért. Ugye,
nem sok az.
Igen, most itt megint
dőlnek a rekordok.
Igen, férfi átigazolási részről nevetünk ezen a félmillió eurón, de itt most jelenleg ez eddig rekord.
Igen, tehát hogy azért ezt tegyük hozzá, hogy ez a félmillió az viccesen hangzik. Egy férfi futballhoz szokott fülnek, de azért tényleg éveken keresztül ilyen 50 ezer, 100 ezer környékén igen. voltak az átigazolási díjak, vagy nem voltak egyáltalán. Tehát, hogy ez a tipikus. Azért a női futballban a piac az inkább az, aminél tényleg az van, hogy semmiért igazolnak, rövid szerződések és a többi. Tehát, hogy tényleg ez az a kategória, ahol nincsen igazán nagy pénzmozgás. Tehát, hogy az lenne a kérdés, ami szerinted milyen taktikai elképzelése lesz a Chelsea-nek?
Én valami hasonlót látok, mint ami az Arsenal-Liga Kupa döntőn volt. Ugye ott 4-2-3-1-et játszottak, hogyha...
Hát ez egy 4-2-3-1-4-4-2, nehéz igen. ezt megmondani, de talán nem is pont ez a felállás a lényeg.
Igen.
Hanem a játékosok.
A játékosok. Én azt gondolom, hogy egy picit inkább védekezőbb lesz a Barca ellen a Chelsea, mint volt esetleg az Arsenal ellen.
Érthető módon.
Érthető módon. Itt a hátsó négyesben én ugye azt írtam fel, hogy Charles Buchanan, Carter és Perisic.
Igen, ez valószínű azért, ez általában a szezonban megvolt, bár azért tegyük hozzá, hogy azért vannak ott még ott a kispadon, mondjuk pont leigazoltak télen egy Nathalie Björnt. Uh-huh. Tehát, hogy svéd válogatott játékost vásároltak be, az, hogy a padra kerül, vagy hova, azt nem tudjuk, de hogy azért ott van mélység abban a Chelsea védelemben.
Aztán ide két védekező középpályást írtam fel, Leopoldot, ír is Kutbertet, vagy Kutbertet?
Kutbert, azért a skót kiejtésünk, hogy ezt mondjam, angolul tudunk, de hát azért a skót akcentus az még nekünk egy kicsit magas. Azt mondanám.
Igen. Szóval itt szerintem egy kicsit védekezőben fog felállni. Mert azért, ha Barcelonát nézzük meg, itt kicsit át evickélve a másik támadó hármasba, hogyha a hármas lesz.
Igen, azért ez is egy vicces kérdés. Számomra is egy óriási kérdője, hogy Hansen játszik, ezt tuti. Tehát, hogy ő ez éppen felépülőben biztos, van egy kisebb sérülésből, de valószínű, hogy bevethető lesz a Chelsea ellen. Én abban is viszonylag biztos vagyok, hogy Parayuelo játszik.
Én őt most nem hagynám ki, ő most
akkora
nagyon,
formában van,
nagyon nagy formában van.
Igen, és akkor utána az a kérdés, és ez egyben kérdés a középpályára is, hogy alapból, amíg Alexia sérült volt, addig minden annyira egyszerű volt. És ez nem jó dolog, de egyszerű volt, mert megvolt szépen a középpálya Aitanával, Walshal és Patrival, szépen ügyesen megoldották védekezésben, támadásban, Hansennel, Marionával és Parayuelóval, parádé. És visszajött Alexia, és annyi kérdőjel lett a fejekben, hogy ez valami elképesztő, és ez egy nagyon kellemes probléma egy edzőnek, tehát, hogy amikor azon kell gondolkodnod, hogy a világ két legjobb védekező középpályása mondjuk a top 5-ből biztosan a kettőben. A top 5-ben biztosan benne van Kira Walsh és Patrick Guiharo. A világ legjobb játékosa Aitana Bonmati, mert hát ugye ő nyerte az aranylabdát, és ott van Alexia, aki kétszeres aranylabda győztes.
És hogy kit rak be, mert igen, sajnos csak 11 játékos lehet felrakni.
Szerintem ez a Todd Bowley féle mi is 4-4-3, amit ő fel akar. Tökéletes lenne a Barcának, én ezt ajánlom, hogy 12 játékossal fussanak ki a gyepre, azért komoly dilemma lesz. És a védelemben számomra nincsen kérdője, lehet, hogy másoknak van. Szerintem Ona Batje fog a jobb szélső védőhelyen kezdeni, Paredes-szel és Ingrid Engennel. Ingrid Engen egyszerűen alig játszott a Barcában védekező középpályásként, és most pedig úgy, hogy bekerült a védelembe, kirobbanthatatlan. Megtalálta a helyét. És mivel felépült Fridolin a Rolfő, én nem látom magam előtt, hogy ő ne játszon.
Igen, Rolfő szerencsére ugye ő mikor? Már lassan egy hónapja játszik.
Igen.
És
most már eléggé sokat is. Igen, tehát, igen, hogy most már a svédeknél mindkét meccsen kezdett, a Barcában is kezdett előtte, a Real Madridnak gólt lőtt előtte, a bajnokságban is gólt lőtt. Nagyon-nagyon jó formában van. De ott tényleg az a középpálya, hogy mi lesz, Alexiát lerakod a padra. Azért az nem nagyon meredek lenne, tehát, hogy azért ő nem az a játékos, akit a kis padra ültetsz.
És kapus kérdés van amúgy?
Szerintem nincs. Katakoy fog kezdeni, ebben szinte 100%-osan biztos vagyok. Volt egy kisebb sérülése.
Ugye, miatt nem is volt.
Nem volt a spanyol válogatottban, így igaz. Viszont az elmúlt hónapokban nagyon úgy tűnik, hogy kiszorította Sandra Panyoszt a kapuból, ami tök érdekes, mert egyáltalán nem volt kapus kérdés, amíg nem jött a világbajnokság, és nem rakta be Jorge Vilda ott a kieséses szakaszban, ami engem nagyon meglepett, de Katakoy az a játékos, akihez kell a szívgyógyszer. Tehát, hogy azok a cselek, amiket a saját ötösén belül meghúz, édes Istenem, tehát hogy az a kategória, hogy nekem ott egy szívrohamom van, amit így kihordok minden egyes alkalommal, amikor nála van a labda, mert látom mindig, hogy na egy kötény a támadónak, egy ilyen csel, egy olyan csel, és én meg csak fogom a fejem. De hogy
akkor
azon
itt megint
kívül...
beszéltünk arról, hogy a Barcelonának a kapus kérdése az...
Hát
mennyire,
igen.
Ennyire nem jó, hogy két ilyen kapus közül
igen,
van
az viszont választani. Elképesztő, tehát hogyha még Katakoy lenne bármi is, Sandra Panyos kezébe az életemet is oda tenném. Tehát, hogy azért ő mégiscsak egy olyan kapus, aki Bajnokok Ligája győzelemhez segítette a Barszát. Volt egy City elleni oda-visszavágós párharc nyilván a 2021-es idényben, ahol védett büntetőt, óriási védéseket mutatott be az elődöntős párharcban a PSG ellen is, tehát hogy az valami elképesztő, hogy ő mekkora legendája a Barszának, és azért én úgy gondolom, hogy megfelelően kell búcsúztatni, hiszen ő az idény végén távozik
igen,
a katalánoktól. De talán áttérhetünk egy kicsit a kispadokra, mert hogy Amerikába távoznak az edzők. Ugye Emma Hayes megy az USA-ba, mármint hogy a válogatotthoz, míg Jonathan Hiraldez a Washington Spiritbe. Az valószínű, hogy Hiraldeznek a helyén a mostani egyik másodedző lesz, Pere Romeu, a katalán források így tudják. Emma Hayes utódjáról szerintem nem most beszéljünk.
Igen,
nem majd. Véletlen. De szerinted fog-e végre ebben a párharcban nyerni a Chelsea?
Ugye itt még egy picit beszéljünk a Chelsea-nek a hármasáról, mégiscsak gólok kellenek a továbbjutáshoz.
Mekkora ötlet? Aki több gólt lő a párharcban, az fog nyerni? Azt mondod?
Hát
lehet.
Van rá esély. Ugye itt Lauren James, aki mostanában nagyon jót megy. Hát most, hogy én ennek arzánosként örülök-e, vagy nem, azt...
Az egy másik történet.
Az is kérdés, hogy ő csatárként fog játszani, vagy esetleg szélső támadót, illetve Ramirez fog-e kezdeni.
Szerintem
én
igen.
Úgy gondolom, hogy ha már megvették elég sok pénzért, akkor szerintem nem fogják kihagyni a Barcelona ellen. Meg ha már ugye a Levantétól vásárolták, azért a spanyol bajnokságban is játszott ellenük, és...
Igen. Ismeri a csapatot, Ez így van.
Illetve itt még Rejten nevét lehet felhozni.
Én azt látom magam előtt, hogy ő kezdeni fog, és nem úgy fog felállni a csapat, mint az Arzenálnál, hanem egy kicsit védekezőbb stílusban.
Igen.
Tehát, hogy ott még egy Kánerüt helyére, szerintem Kánerüt helyére fog bejönni Rejten, mert Nüsken meg nagyon jó formában van.
Itt a Nüsken meg Kánerüt...
az a kérdőjel.
Kérdőjel, igen.
Igen.
Hogy ott kit teszel be.
Aztán lehet, hogy ránk cáfolnak, és kiderül, hogy fogalmunk nincsen a női futballról. Nem tudjuk, meg hát nyilván a nagy húzások, tehát, hogy meglepetést próbálnak okozni az edzők, és lesz nyerő meglepetése a Chelsea-nek?
Én egyébként azt gondolom, hogy nem. Jó, ez a Barca most. Nagyon jó, ez a
nagyon?
Barcelona. Én ahogy szoktam nézni a mérkőzéseit a bajnokságban, nagyon-nagyon jól össze van most rakva ez a csapat, és a Chelsea-ben benne van a hiba, még úgy is, hogy most sorra nyerik a bajnokságban a meccseiket.
Hát de a Barca játszik a Farmer Ligában, nem?
Igen.
Igen. Ugye ezt sokat hallhattuk mostanában, de azért azt hiszem, hogy ez inkább a csapaton is múlik.
Szóval én egyelőre, hát ezt nyilván majd meglátjuk, egy Barcelona továbbjutást prognosztizálok, aztán majd
meglátjuk. Jó, nyilván én szeretném, hogy a Barcelona jusson tovább, hogyha lenne kör, akkor én azt mondanám, hogy idén közelebb vannak a Barcához, mint tavaly. Így nehéz megítélni, mert simán az is lehet, hogy a más felállás az valami pozitívat hoz ki a Chelsea-ből. Én reménykedek egy Barcelona győzelemben, és meglátjuk. Nem merem azt mondani, hogy tovább jut a Barca, mert elér a karma, és akkor utána engem lehet okolni.
Az biztos, hogy ez egy nagyon jó mérkőzés lesz, úgyhogy ezt is
mindkettő.
Igen. Ezt is lehet egyébként majd azonnak a honlapján nézni.
Így van.
Én mint nagyon várom.
Mint ahogy a másik elődöntőt is nézhetik majd a kedves hallgatóink és nézőink, ami egy igazi francia derbi. Tehát, hogy a Lyon PSG az elmúlt években a francia meccs. És volt ez már nagyon sokszor, utoljára 2022-ben természetesen, már idén is találkoztak a bajnokságban. Volt idén egy döntetlen és egy Lyon győzelem, tehát hogy idén még nem nyert a PSG, és azért utoljára igazán 2021-ben tudta megszorongatni a PSG a Lyont, és akkor lett bajnok a 20-21-es szezonban. Azóta azért eléggé komoly ez a Lyon fölény.
Igen, igen. Hát ugye itt azt hiszem azt kijelenthetjük, hogy a Lyon a párharc esélyese.
Egyértelműen.
Sokkal jobban, mint mondjuk a Barcelona Chelsea meccsen. Ugye a bajnokságot is most vezetik. Még így is, hogy Hegerberg sérült, erről ugye majd
ez egy nagyon jó téma
beszélni. Még így is azt mondom, hogy Lezommer...
Jó játékosai vannak a Lyonnak, és szerintem simán megoldják, hogyha Hegerberg nincs,
igen,
akkor is. Mert hogy én azt látom, hogy a Lyonba érkeznek a játékosok, a komoly játékosok is jönni szeretnének, a PSG-ből megtávoznak. Tehát, hogy látjuk ezt a tendenciát, hogy például a PSG-ből igazolt idén, vagy hát ugye a nyáron a Lyon, tehát hogy Diani például nemrég került oda, és Diani szerintem nagyon fontos tényezője lehet ennek a párharcnak.
Igen.
Mert azért egészen más lenne, hogyha most PSG-ben lenne. Itt most inkább azért Katotó és Csevinga lesz az, akik a PSG szekerét tolhatják. Érdekes Martenset a padon látni, de nem mondom, hogy sajnálom. De minden esetre azért ennek a Lyonnak sokkal jobb a kerete.
Még talán Kárcsaui, aki...
Igen, Kárcsaui az, aki... De hát mondjuk balszélső védőből mit varázsolsz? Ez egy nagyon nehéz műfaj, de igen, ő az, akit amúgy a Barcával szóba hoztak, és talán a nyáron el is igazol, ugyancsak a PSG-ből, tehát hogy azért látjuk ezt a tendenciát. És tényleg az a nagy kérdés, hogy Hegerberg egészséges lesz vagy sem. A norvégoknál sem játszott, utoljára március elején játszott valamikor, azért nem néz ki jól ez, főleg úgy, hogy az elmúlt években neki volt több komoly sérülése.
Igen, De hogyha lesz, akkor szerintem
akkor kijelenthetjük,
hogy itt a Lyon. És akkor lehet, hogy összejön egy Lyon.
Barcelona döntő. Igen, és ennek talán Sonja Bonpastor örülne a legjobban, hiszen tudja azt, hogy azért Barcelonában egy kicsit tartanak a Lyontól, én ezt kimerném jelenteni. De hogyha már Sonja Bonpastor, mondtuk, és meséltük, vagy hát beharangoztam, hogy fogunk legendákról beszélni, és tekintve, hogy Sonja Bonpastor játékosként legendának tekinthető, szerintem ez egyértelmű, beszéljünk róla, mint játékos és mint edző is. Mert hogy ezért ő Franciaországban és az USA-ban játszott teljes játékos karrierje során, egy pár évet nem sokat játszott az USA-ban, inkább Franciaországban, és legtöbbet a Lyonban játszotta, azért ezt tegyük hozzá. És most a Lyonban edzősködik, 13 éven keresztül játszott, azért az amúgy nem túl sok, látszik, hogy mennyire sokat változott a női futballnak az egész jellege, hogy szinte egy amatőr dologból lett egy nagyon-nagyon profi szakág, és ebből a 13 évből 6 évet Lyonban töltött, tehát hogy ez egyértelmű, hogy neki nagyon komoly kötődése van a Lyonnal. És mégis lehet, hogy nem sokára távozik.
Így van, így van. Ugye őt szóba hozták a Chelsea-vel, mint esélyes Emma Hayes helyére.
Helyére, így igaz. Azért ő játékosként egy elképesztő játékos igen. volt, azért tegyük hozzá, hogy ne csak ennyit mondjak, hogy hány évet hol játszott. Középpályásként, védekező középpályásként és balszélső védőként játszott karrierje jó részében, és a francia válogatottban például 150 mérkőzésnél is több jutott neki, ami elképesztően sok. És két BL címet nyert a Lyonnal, 11-ben és 12-ben. Tehát, hogy ez elképesztő, és ugye 2022-ben már edzőként is a magasba emelhette a BR serleget, és ezzel ő lett az első hölgy, aki játékosként és edzőként is a csúcsra jutott az Európai Kupa Porondon, ami szerintem egy elképesztő teljesítmény, és egy nagyon ritka és nagyon új dolog, hogy a volt játékosok edzőként funkcionálnak.
Igen, és itt tényleg kérdés, hogy távozik-e, vagy sem. Az biztos, hogy ha távozik, akkor egy új éra kezdődhet a Lyonnál is.
És a Chelsea-nél
kérdés, hogy hova igazol, hogyha a Chelsea ez, akkor a Chelsea-nél is ezt szerintem kijelenthetjük.
Egyértelmű. Valószínű, hogy elmegy a Chelsea-hez. Azért nagyon sok, nagyon komoly angol forrás állítja azt, hogy gyakorlatilag mind három fél nagyon közel áll az egyességhez. A Lyon a Chelsea-vel, és Bonpastor is a Chelsea-vel. Tehát, hogy több mint valószínű, hogy Hayes helyére Bonpastor jön, ami amúgy a Chelsea-nek a taktikája is, hogy szeretnék, hogy női edző legyen továbbra is. Azért azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, és valamilyen szempontból ez az egyenjogúság, egyenlőségnek a gondolatát viszi tovább itt a Chelsea-nél. És ezért jelentsük ki, hogy Sonja Bonpastor egy kiváló edző. Tehát, hogy azért sokan azt hiszik, hogy egy ilyen játékos keretből bárki ki tud bármit hozni, de ez nem így megy.
Ez nem így megy, igen. És tényleg azért tettük bele a legenda rovatba, ha lehet ezt rovatként mondani, vagy
szerintem
blokként.
Szerintem hívjuk annak.
Hogy ő tényleg egy remek játékos volt, de én úgy gondolom, hogy ő most már kezdi azt súrolni, hogy edzőként szerintem
Magasabbra jutott,
mint játékosként.
Uh-huh. Van benne valami egyértelmű, és nyilván nagyon fiatal edző ő is, mint ahogy ezt korábban másnál is említettük. Nagyon sok ideje van még edzősködni, és én azt gondolom, hogy a Chelsea nagyon jól járna vele. Csak utána a Lyon keresgélhetne, de hát az már mondjuk így, hogy az az ő bajuk. Szóval Bonpastor volt az első legendánk, ez pedig az első adásunk volt. Neked, Ádám, köszönöm, hogy itt voltál velem, és kitárgyalhattuk ezt a sok-sok érdekes témát.
Én is köszönöm.
És a nézőknek, hallgatóknak pedig azt, hogy megtekintették ezt az első adást. Remélem, hogy a jövő héten is velünk tartanak, és akkor talán már a BL kieséses párharcokról, az eredményekről, az első meccs eredményeiről is tudunk beszélni. Sziasztok!
Sziasztok!